szurrendet, mit a szurrendet. Ez az a nap, mit a szurrendet, mit a szurrendet. Örvendjük még, adjunk el a napon, örvendjük még, adjunk el a napon. Ez az a nap, ez az a nap, mit a
könyvet is jó, hogy nézni, hogy vannak igék is benne. A 118. Zsoltár egy rövid részlete van. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vígadozzunk és örüljünk ezen. Hát hadd legyen így. Hirdetem még a testvéreknek, mint ahogy a programban is szerepel, lesz lehetőség bizonyságot tenni. A bizonyságtétel nem a közösség kioktatása, nem tanítás, azt bízzuk az előadókra és a szolgálókra. A bizonyságtétel az az Istennel megélt élményem beszámolója, helyzetjelentés. Az Isten miképpen cselekedett az én életemben. Elbukásomból hogy álltam fel, örvendezésemet hogy éltem meg vele, hogyan adott útmutatást, hogyan adott világosságot, sötétből hogy jöttem világosságra, elesésből felemeltetésre, és lehetne sorolni, hogy mi minden történik az emberrel. Ezekről apró pici bizonyságtételek is jöhetnek, mert a hétköznapok apró dolgai kell, hogy egymást biztassák. A nagy bizonyságtételek is jók, amikor azon, hogy 1982-ben hitre jutottam. Ez egy óriási dolog, de ennek már negyed százada. Azóta nem történt velem semmi, akkor megette a fene a hitemet. Ha nincs tegnapi, meg tegnap előtti, meg múlt heti bizonyságom, amikor az Isten bele, nyilván nem újra meg kellett érnem, újra meglátnom, hogy ki vagyok, hanem az, hogy Isten hogyan szeretné az életemet továbbvinni egy lépéssel, hogyan figyelmeztet a vakvágányra, hogyan teszi helyre azt, amit én elrontottam, és a többi, és a többi. Tehát ilyen bizonyságtételek hangozhatnak el az ige szolgálatok után. Jó lenne, hogyha minél többen elmondanák a testvérek közül azt, amit megéltek az Úrral, mert hisz egymás hit által épülhetünk, és sokszor megtapasztaltam, és ez nem az előadók ellen szól, hogy sokszor az ige hirdetésben nem értette meg az ember, de amikor egy személyes bizonyságtétel hangzott, akkor azt mondtam, hogy ez az, erről van. Szóval ez volt az én kérdésem, végre itt a választ. Tehát hallgassuk az előadásokat, ige hirdetéseket is, és figyeljünk egymás bizonyságtételére is. Az első ige szolgálat Isten arcáról Adám Mária fogja elmondani, ő fog szolgálni. Itt vagy, Marcia, közelben? Nagyszerű. Egy éneket választottál, ugye? 354-es számú éneket énekeljük, akkor a bevezető áhítat. Készülve. Nem láthat bár-e földi szem. Ki ismeri ezt az éneket? Nyújtsa a kezét magasra? Ott hátul nem hallatszik, vagy nem ismerik az éneket? Na, nem emelte senki. Hát én is csak úgy futólag ismerem, de azért próbáljuk meg elénekelni az első versét, hogy nagyjából a dallam a fülünkbe jöjjön. Misi, akkor jázd el először a versszakot. Unisono, vagy egyedül a szólamot.
Megadom a
kezdő hangot. Nem, nekem kevés lesz. Laci, ismered jó erősen? Tudom énekelni?
Kicsit rekett vagyok, hát megpróbálom.
Jó, akkor add meg a kezdő hangot, és akkor Lacira figyeljünk.
Nem lakhat már e földi szem, Jézus én vagyok, bár arcod rejtve van nekem, mégis felén ragyog.
Még egyszer az első versét énekeljük.
Nem láthat már e földi szem, Jézus tiéd vagyok, bár arcod rejtve van nekem, mégis felén ragyog.
Még egyszer, és aztán folytassuk.
Nem láthat bár e földi szem, Jézus tiéd vagyok, bár arcod rejtve van nekem, mégis felén
közöttünk, hogy szólni akarsz hozzánk. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy meghallhassuk azt, amit mondani akarsz. Jézus nevében. Amen. Isten arca a témán, és ehhez kapcsolódóan Mózes második könyvéből szeretnék felolvasni egy ige szakaszt. Mózes második könyve 33. fejezetéből, a 12-től a 23. versig. Tehát Mózes második könyve, 33. fejezet, 12-től 23-ig. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Lásd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet. De nem adtad tudtomra, kit küldesz velem. Pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és megnyerted jó indulatomat. Ha valóban megnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat. Hadd tudjam meg tőled, hogy megnyertem jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mózes pedig ezt mondta. Mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt. Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon. És ezt mondta az Úr. Van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Ez Isten igéje. Kedves testvérek! Ha az arcra gondolunk, az arcról beszélünk, ez a legbeszédesebb és a legőszintébb testrészünk. Ez az, amivel kifejezzük az érzelmeinket, és nem tudjuk eltitkolni azt sem, hogyha nem vagyunk őszinték, mert az arcunk elárul minket. Az arcunk az egész személyiségünknek a tükre, és hogyha találkozunk egy emberrel, valakivel, az első benyomásunkat általában az határozza meg, hogy milyen az arca. És sokszor, hogyha valakinek torz az arca, sokkal nehezebb feléje szeretettel közeledni, mint hogyha valamelyik másik testrésze hiányozna, vagy éppen béna volna. Ennyire fontos az arc. A fényképeken is általában a szeretteink arcát szoktuk megörökíteni, hiszen ez az, ami az egész lényüket kifejezi. Az arcunkkal vesszük fel a kapcsolatot egymással. Hogyha először találkozom valakivel, először az arcára nézek. A szemébe tekintek. És a kapcsolat tartásnak is ez az egyik eszköze, hiszen ha valakivel kapcsolatban vagyok, ha valaki iránt bizalmat érzek, akkor az arcára tekintek. És ezzel ellenkezőleg, ha megharagszom valakire, vagy nem vagyok őszinte valakihez, akkor nem tudok a szemébe nézni, vagy elfordítom az arcomat. Ennyire fontos kifejező az arc. De amikor Isten arcáról beszélünk, az első, amit ezzel kapcsolatban el kell mondanom, az, hogy Isten arca láthatatlan. Nem tudjuk őt elképzelni. Maga az, hogy azt mondjuk, hogy Istennek arca van, ez is csupán egy elképzelés. Így próbáljuk az ő lényét, ami emberi szavainkkal leírni, megközelíteni. Isten arca láthatatlan. A felolvasott ige szakasszal kapcsolatban ennek az előzménye az volt, hogy Izrael népe aranybornyút készített magának. Mert arcot akartak adni a láthatatlannak. Mert azt akarták, hogy legyen előttük egy olyan Isten, aki láthatóan jelen van. Akit úgy imádhatnak, hogy tudják, hogy hogy néz ki. És ez az Isten számukra az aranyborjú. Mert nem tudták elfogadni azt, hogy Istent nem láthatják. És Isten emiatt elfordította tőlük az arcát, mert megtagadták a vele való kapcsolatot, mert más Isten kerestek maguknak. Ekkor megy oda Mózes az Úrhoz, és folyik ez a párbeszéd kettők között. Mózes azért könyörög, hogy Isten maradjon velük továbbra is, hogy ne fordítsa el tőlük az arcát, hanem ismét tekintsen rájuk és vezesse őket. Nem vagyunk-e mi is sokszor úgy, mint Izrael népe, hogy megpróbálunk arcot adni a láthatatlannak, és ebből mindig valami rossz következik. Ebből jönnek a bálványok, és ebből jönnek a hamis Isten képek is. Vagy az, hogy Istent egy emberrel helyettesítjük be. És Isten mégis azt mondja Mózesnek a könyörgésre, hogy megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Ő kész arra, hogy megbocsásson, hogy ismét népére tekintsen, hogy ismét az ő jelenlétét közölje velük, hogy kísérje őket és vezesse őket az útjukon. Továbbra is láthatatlanul. És azután Mózes azt kéri, hogy mutassa meg neki Isten az ő dicsőségét. És érdekes, hogy itt Isten elmondja azt, hogy miért nem mutatja meg az ő arcát. Hogy miért csak hátulról szemlélheti az ő embere. Mert az ő arca olyan szent, hogy azelőtt nem állhatunk meg. Abban nem tekinthetünk bele, mert az ő szentsége a bűnös ember számára a halált jelenti. Nem azért nem láthatjuk őt, mert el akarná rejteni előnk az arcát, hanem azért, mert nem állhatunk meg az ő szentség előtt úgy, ahogy vagyunk. Isten mégis láthatatlanul az ő jelenlétét küldi az ő népével. És csak akkor érdemes elindulni, ha ez az ígéretünk megvan. Ha az az ígéretünk megvan, hogy Isten velünk jön. Elmondhatjuk ezt a mostani útjainkról. Vagy nem próbálunk meg sokszor Isten háta mögött elindulni valahová? Vannak-e olyan útjaink, amelyekre ő nem tekinthet jó szemmel? Isten szentsége megsemmisítő lenne a számunkra, de van egy jó hír. És ez a jó hír az, hogy Isten mégis megmutatta az arcát emberi alakban, Jézus Krisztuson keresztül. János evangéliuma első fejezetében a 18. versben olvassuk. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelében, ő jelentette ki őt. Jézusom. Jézus arcán szemlélhetjük Isten vonásait, mutatja meg az ő szeretetét. Azt, hogy ítélő szentség ellenére mégis szeret minket, és fiát adja, hogy ezt megtapasztalhassuk. Amikor Jézus megkérdezi Fülöp, hogy mutassa meg nekünk az atyát, János evangélium 14. fejezetében Jézus így válaszol. Aki engem lát, látja az atyát. Mert én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Jézus arcán szemlélhetjük azt, hogy Isten közel jön hozzánk, hogy atyává lesz számunkra, hogy megmutatja a szeretetét. A zsidókhoz írt levélben is olvasunk ezzel kapcsolatban egy ige szakaszt, zsidókhoz írt levél első fejezetében, a 3. versben. Jézus, Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Így szemlélhetjük Jézus arcán Isten vonásait. És van még egy vonása, vagy jellemzője Isten arcának, azon kívül, hogy láthatatlan, és hogy Jézusban mégis megmutatta az ő szerető atyai arcát. Az, hogy Isten arca összekapcsolódik az áldás fogalmával. Az Árónyi áldás szövegét szeretném ehhez felolvasni. Mózes 4. könyve 6. fejezetéből, 22. verstől. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Áronnak és fiainak, így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Így szóljanak nevemben Izrael fiaihoz, és én megáldom őket. Az áldás az, amikor Isten ránk ragyogtatja az ő arcát, és könyörül rajtunk. És az áldás az, amikor felénk fordítja a tekintetét, és békességet ad. Isten arca szeretettől ragyog, amikor ránk néz, de vajon ragyog-e az örömtől is? Tudunk-e mosolyt csalni az ő arcára? Magunktól nem vagyunk erre képesek, csak akkor, hogyha ő könyörül rajtunk. Mert Isten szeretne gyönyörködni az életünkben. Szeretné, hogy tartsuk vele a kapcsolatot, hogy figyeljünk rá, hogy a jelen létében élünk, és szeretné ránk ragyogtatni az ő arcát. És szeretné felénk fordítani. Nem haragosan vagy szomorúan elfordítani a tekintetét, hanem ránk nézni, velünk lenni. Mert csak az ő jelenlétében van békességünk. Ha haragban vagyunk Istennel, akkor nincs békességünk. Csak akkor lesz, hogyha ő ránk fordítja a tekintetét. És könyörül rajtunk. Csak akkor lesz békességünk. Hogyha Isten arca felénk ragyog, felénk fordítja, akkor van áldás az életünkön. Isten arca láthatatlan, Jézusban megmutatta, és felénk akarja fordítani, hogy megálljon minket. Mert ha valakivel kapcsolatban vagyunk, ha valakivel tartjuk ezt a kapcsolatot, ha rátekintünk folyamatosan, egy-egy arc kifejezése a milyen változtathatja. Ha szomorú vagyok, és valaki szeretne felvidítani, és érzem a szeretetét, akkor szomorúság megváltozhat. Ha valaki iránt haragot érzek, és ő bocsánatot kér, és bűnbánó arccal közeledik felém, akkor megváltozhat az arckifejezésem. És ugyanígy, hogyha Isten arcát szemléljük Jézuson keresztül, ő átformálhatja a mi arcunkat is, és az egész életünket, az egész személyiségünket. Egy utolsó igét szeretnék ehhez felolvasni, a 2. Korintusi levélből. A 2. Korintusi levél 3. fejezete 18. versében ezt olvassuk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Isten meg akar áldani az ő jelenlétével, azzal, hogy kapcsolatba kerüljünk és kapcsolatban maradjunk vele. És mi vajon tartjuk-e vele ezt a kapcsolatot? Ráirányítjuk-e a tekintetünket? A lelki tekintetünket? Keressük-e az ő akaratát? Figyeljük-e, hogy mi az, amit ő jónak lát? Amiben ő gyönyörködik? Hogyha ez a kapcsolat megmarad és működik, akkor formálhat át minket az ő hasonlatosságára. És ez Istennek a legnagyobb áldása, hogy átformál, hogy végül elé állhassunk, és színről színre láthassuk őt. Hogy ne maradjon láthatatlan és távoli számunkra, hanem Jézus Krisztuson keresztül eljuthassunk oda, hogy valódi, személyes kapcsolatunk van vele, és áldottá lesz az életünk. Imádkozzunk! Atyám, köszönjük neked, hogy megmutattad lényedet Jézuson keresztül. Köszönjük neked, hogy általa kapcsolatban lehetünk és maradhatunk veled, hogy általa meg akarod áldani az életünket és át akarsz formálni. Kérlek, add, hogy megnyissuk a szívünket előtted, és hogy tényleg te válj a legfontosabbá számunkra. Jézus nevében. Amen.
Úr vagyok a világon kezdetének 446-os. Is, illetve abban az igében, amit felolvasott, ott volt, hogy ne csavarjál, lehet hallani hátul, ugye? Azért is tolom kicsit távolabb, mert akkor meg nagyon hangos, hogyha belekiáltok a mikrofonba. Tehát benne volt az igében is, hogyha a te arcod nem megy, akkor nem megyünk mi sem. És azt gondoltam, az Ószövetségben milyen jó lehetett Izrael népének, hisz amikor a felhőoszlop meg a tűzoszlop vezette őket, kinéztek a sátorajtón, itt van a tűzoszlop, itt van a felhőoszlop, akkor maradunk. Kinéztek a sátor, elindult, akkor szedjük a sátor, menjünk. Milyen egyszerű lehetett az Izrael népének az élete, mennyire bonyolultak nekünk, mert kinézünk az ajtón, aztán nem tudjuk, hogy mit csináljunk aznap, hanem kell az Istennel való személyes kapcsolat, és sokkal bonyolultabbnak tűnik. Persze, hogyha megnézik Izrael népének az életét, amikor vándoroltak a pusztán, mennyi minden, bocsánat, hülyeséget megcsináltak, pedig ott volt a felhőoszlop meg a tűzoszlop, tehát az se jó, hogyha nagyon kézzelfogható Isten jelenléte. Hogyha az ember nem akar függeni tőle, hogyha nem akarja az akaratát meglátni, meg aztán megcselekedni. Tehát jó nekünk így, ahogy van. Egy humort olvastam, és bocsánat, hogy most esetleg a lelki részét szétütöm a dolognak, de eszembe jutott az, amit fraternetem tett fel valaki, hogy Mózesre nagyon megharagudtak a zsidók, mondta Golda Meir, vagy lehet, hogy nem ő, hanem valami hasonló izraeli vezető. Most, hogy 40 évig vándoroltak a pusztán, és megkeresték azt a helyet, ahol egy kortyolaj nincs. Letelepedtek volna sok helyen, és gazdag ország lehetne Izrael, de ők oda mentek, ahol egy kortyolaj nincsen. Ez nem nyilván nem az igéhez tartozik, meg Istennek nem is az volt a terve Izraellel, hogy ők legyenek az olajmilliárdosok, hanem megszerette volna áldani őket ott az ígéret földjén. És nyilván az ránk is ugyanígy érvényes, hogy Isten nem azt szeretné, hogy jó módban legyünk, és ne legyen semmi gondunk, és olajmilliárdosok legyünk, hanem azt szeretné, hogy az ő áldását fogadjuk, várjuk. Így szeretnénk mi is a gyülekezetünkben, meg így szeretnénk az Eke közösségében is, hogy az Isten rajtunk tartassa a kezét, láthassuk az ő arcát, mehessünk az ő arca után, és amit ő szeretne megvalósítani, ezt megtegyük akkor is, hogyha nem kedves nekünk, mert esetleg önfeladással jár, vagy valamit oda kell adni az Úrnak, valamit ki akar venni az életünkből, valamit át akar formálni, olyat, ami kedves, ami megszokott, ami már hozzánőtt az életünk közé, meg azt mondja, hogy én szeretnélek téged ettől most elválasztani, mert úgy tudlak a még hasznosabb eszközön még tenni, még leszel így inkább a gyermekem. Sok minden történik itt velünk egyébként a Nyírszőlősi gyülekezetben. Vannak nyomorúságaink is, tehát nehogy azt higgyék a testvérek, hogy nekünk úgy felhőtlenül telik az időnk, életünk. Nyírszőlősen éppen van egy zúgolódás, és ebből következően majd püspöki meghallgatásra is megyünk, úgyhogy a testvérek hordozzák imádságban az életünket, hogy amit az Isten szeretne kihozni, megvalósítani, azt meg tudjuk tenni, és hát megátoljon bennünket semmi ebben. Nem kellemes dolgok ezek, de hát együtt kell vele élni. Valaki azt mondta a gyülekezetünkben, amikor beszéltünk erről, hogy milyen jó, hogy nem köztünk, presbitériumról beszéltünk, hogy köztünk, vagy éppen a lelkész és a felügyelő között van ez a probléma, hanem kicsit perifériálisabb területen. Mert ha nem ott lenne, akkor az ördög keresne más területet, aztán ott kezdene el bennünket rugdalni, ott kezdene el bontani, mert hát ő nem szereti, hogyha Isten országa épül, azt szeretné, hogyha minden, amit az Isten eltervezett, amit az ördög azt szeretné, az Isten, amit eltervezett, az valóban megtörne. És hát persze sokszor megtörik rajtunk is, mert nem figyelünk, mert magunkra nézünk, mert nyalogatjuk a sebeinket, és lehetne sorolni, hogy minden történik. Ezért megtörik valóban az Istennek az az áldása, amit ő szeretne nagy ívben adni. Hát mindennapi figyelem. Még Liza néni mondta ezt annak idején, amikor emlegetett egy hívő embert, aki azt mondta, hát ez rettenetes ez a hívő élet. Ez olyan, mint a krumpli válogatás. Kézbe kell venni a krumplit, meg kell, hogy rohadt, nem rohadt. Ha nem rohadt, akkor ide teszem, rohadt, akkor ott veszem. Tehát minden dönteni kell. Tehát nincs úgy, hogy majd akkor folyik az életem, és akkor hátradőlök a fotelban, vagy a vitorlásolónak a padozatán, és akkor visszaszél, és nincs semmi gondom, és örvendezek. Hát mindig dönteni kell, és újra, és el kell döntenem, rohadt, nem rohadt, ide tegyem, oda tegyem, hogy döntsek. Hát ilyen döntések sorozata vár ránk, ezért is jó, hogyha az Istennek az arca az ott van előttünk, és látjuk, hogy mit szeretne megvalósítani. Mielőtt belesnénk abba a csávába, amit szoktak egyébként pietista szendvicsnek is hívni, hogy két ige hirdetés között eléneklünk egy éneket, és megy tovább a dolgunk. Igyunk egy kávét és egy teát. Két szigetet lehet találni. Az egyik az itt lesz a előtérben, a torony alatt, a másik pedig ott lesz hátul a másik teremben, amit már látom, hogy Józsi el is kezdett szervezni, létrehozni. Ott néhány széket majd hátul egymásba kellene tenni, és akkor tudunk egy kis kávét inni, tudunk beszélgetni egy kicsit, és akkor készülünk a második fordulóra, a délelőtt második ige hirdetését is meghallgatjuk majd Józsi Csatillától. Aki nem szeretne kávét inni, nem muszáj elmenni, lehet beszélgetni, lehet egymással ismerkedni, és akkor lesz egy 15 percünk arra, hogy mindezt megtegyük. Jó? Tehát 15 perc kávészünet, tejaszünet.